Sziasztok, ez a Kerengő podcastnek immáron a 40. jubileumi adása, bár a Peti nem írta fel a táblára, de tudjuk, hogy ez a 40. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves beszélgető társaimat, Farkas Gergőt
Sziasztok!
és Bella Pétert.
Sziasztok!
Mielőtt belevágnánk a mai beszélgetésünkbe, témánkba, hadd kérjük azt, hogy a Facebookon is keressetek ránk, és kövessetek be, illetve lehet olyat a Spotify-on, az ember kedveli azt a podcastet, és akkor, hogyha minket is kedveltek, vagy nem csak a Spotify-on, bármely más ilyen podcast alkalmazáson, azt megköszönjük. Hát ez az újévi adásunk, és ugye az új év fordulóján szokott lenni egy kis számvetés, számadás. Peti a mai napon küldte át, hogy nem sokára elérjük, de lehet, hogy már el is értük a 8000-et, hogy már 8000-szer hallgattátok meg az adásainkat, ami hát kislépés egy podcastnek, de nekünk hatalmas nagy lépés és nagy öröm, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nektek. És akkor egy kis évvégi statisztika. A tavalyi évben nem tudom, tudjátok, hogy melyik adásunk volt, ami úgymond tarolt, ami a legtöbb hallgatottságot érte el 2023-ban. Van-e tippetek? Nekem
Utolsó, mint hogy rendben.
az utolsó.
A lelkészek lelki problémái, az
Így
sokáig
van,
első
az
volt.
a Egyébként hogy vagytok című
Egyébként vagytok.
adásunk, azt hallgatták meg a legtöbbet, mondhatni nagyot ment a neten. Azzal együtt az utolsó, és amikor Anzelmet beszélgettünk, az is nagy hallgatottságot ért el, az is köszönjük nektek. És annak is nagyon örülünk, hogy a hallgatóinknak nagyon nagy része, 50% a 2023-ban érkezett, több adásnak köszönhetően, ennek kifejezetten örülünk, és nagyon köszönjük, és köszönjük, hogy nagyon-nagyon sokan megosztottátok a podcastünket, illetve többen értékeltétek is, és az 5-ből 4,8%-ot értünk el, amiért kifejezetten hálásak vagyunk. És a további statisztikák, csak hogy még inkább így örüljünk a hallgatóinknak, hogy 99 hallgatónak 10 kedvenc podcastja között vagyunk, de 81-nek pedig az első 5 között vagyunk. És van 34 olyan ember, akinek mi vagyunk a legkedvesebb a podcastek. Szerint ez a Spotify-nak a statisztikája, illetve ami még
Ők a
izgalmas,
fekete övesek, tehát
a fekete
hogy az
övesek, így
már,
van.
ha jelentkeznek, akkor valamit kapnak.
És most sárga hangszoros sorsolói közöttük.
Fekete, fie, Dan,
De
egy danos kerengő
és csak
hallgató.
az érdekesség kedvéért, hogy összesen 7 országból hallgattok bennünket. És ami érdekes, hogy a legtöbben idézőjebb téve külföldön az Románia, de itt legfőképpen a határon túli magyar barátainkat, testvéreinket sejtjük, hogy ti hallgattok bennünket, amit szintén nagyon köszönünk. Mostani adásunk a klasszikus beszélgetés, tehát most nincsen vendégünk, hanem követjük azt, hogy valaki hozott egy témát, ez most én vagyok. Gergő az, aki be lett avatva valamelyest, és Peti van vakon, tehát fogalma sincs, hogy miről fogunk beszélgetni. És így bemelegítésnek én hoztam egy kérdést nektek. Nem tudom, hogy azon gondolkodtatok-e már, hogyha majd eljön az a pillanat, időszak az életetekbe, amikor már úgy közeleg a vég, akkor hogy hogyan szeretnétek meghalni?
Hát így kifejezett kívánságom nincsen, vagy nem tudom, szóval, hogy ez így nem. Azt hiszem, hogy inkább azon, hogy mit nem szeretnék, azt hiszem, hogy a fájdalmat nem szeretném.
Hú, nem nagyon gondolkodtam talán erről, de szeretnék, nem tudom. Nagyon érdekes most, hogy hirtelen azt mondtam volna, hogy szeretnék a tudatomnál lenni. Hogy régebben ezt mondtam volna, de lehet, hogy most már nem ezt mondanám, mert
Igen.
hogy annak is van egy kegyelme, amikor valaki alul elfogy. Na mindegy, na érdekes,
Vagy hát
érdekes
azt
dolog.
nem tudjuk milyen.
Nem tudjuk milyen, igen, tehát
Igen.
ez. Ja. Ágyban párnák közt az mindenképpen egy ilyen top. Tehát, hogy ezt jól megírta annak idején a költő. Tehát, hogy inkább, mint egy orosz tank előtt, csak egy aktuális legyek.
Igen. Amikor én ezen gondolkodtam, akkor nekem is Petőfi ugrott be először, hogy most ágyban párnák közt, vagy
Mondjuk ő
fegyverrel
is
kézben, vagy aktívan, vagy
tulajdonképpen
mondjad.
egy orosz tank előtt halt meg, csak akkor mi nem voltam, de...
Ha ott, ugye, ne menjünk bele.
Igen, nem
lehet, hogy
tudjuk.
Szibériai ágyban párnák közt, ki tudja.
Az is lehet.
Petőfi holhat, meg már hasonlóan misztikus, hogy...
Elvisszel van együtt valahol egyébként, igen.
Igen, igen, valahol elvisszel. És ott van velük Kennedy gyilkosa is. Na de viccet félretéve, tehát, hogy egyrészt ez a vers ugrott be, mert az ágyban párnák közt az, hogy kicsit, nem is a betegség, inkább az időskor jutott nekem eszembe. Erről a másik, hogy szintén az ugrott be, hogy mit nem akarok. És azt én nem szeretném, amit többször láttam, hogy kórházban félig meddig öntudatlanul csövek lógnak ki belőlem, és még kapok valami gyógyszert, amivel kábítanak, hogy hanem inkább a családom körében jobb létre szenderülni, olyan szépen mondja ezt a magyar nyelv. Azért is hoztam ezt a nem könnyű kérdést meg témát, mert a mai témaként én a halált hoztam, de nem így általában véven, hanem egy nagyon speciális módját a halálnak, ez pedig az eutanázia. Ugye az elmúlt hónapokban hát több sajtóorgánum is foglalkozott vele, sőt, szinte mindegyik foglalkozott, ugye Karsai Dánielnek a történetével, ugye, aki alkotmányjogász, és kiderült róla, hogy egy nagyon rossz ALS, vagy ALS rövidítésű betegségben szenved, ami egy hát úgy kegyetlen betegség, hogy ez egy idegrendszert érintő, szép lassan az idegei tönkre mennek, nem fog mozogni semmije, de tudatánál lesz, és a végén pedig megfullad. És azért ez, szóval nem egy jó halál, nem az, amire az ember vágyik, neki ez jutott, ez egy gyógyíthatatlan betegség, és szeretne élni az eutanázia lehetőségével, abban a formában, amivel több nyugat-európai országban lehet, de Magyarországon nem lehet, hogy ő dönthessen és kérhessen egy olyan gyógyszert, injekciót, beavatkozást, amikor ő azt mondja, hogy most, és akkor megkapja, és meg fog halni. Ugye Magyarországon ez jelenleg nem lehet. És a Strasbourgi bíróságig ment, és ott van az ő ügye, illetve szeretnének egy népszavazást is ezzel kapcsolatban. Jól olvastam a hírekben, akkor a testvére volt az, aki ezt benyújtotta, és most ezt próbálják meg elérni. És hát többen reagáltak erre, politikusok is, egyházi vezetőség is, és így tovább, de mielőtt ebben jobban belemennénk, van egy olyan kérdésem, hogy ti mit hallottatok erről az egész történetről, mi az, ami hozzátok eljutott?
Hát nyilván, amit a hírekből olvasunk, hozzám az jutott, de meg különösképpen mondjuk a egyházi vezetők, vagy leginkább a protestáns egyházi vezetők reakció, így a Fabinyi Tamás, Balogh Zoltán, Püspök úré, ezek voltak. Egyébként meg összességében egy ilyen nagyon megrendítő történet.
Körülbelül ugyanez. Nem nagyon volt időm közelengedni magamat egyfelől, vagy időm nem volt, vagy megmondom őszintén, hogy nem fér bele, hogy ezzel most így, ezzel a felülettel itt találkozzam. Tehát, hogy az arca megvan. Inkább nekem is ez valahol az, hogy annyi ember szólt hozzá, hogy mondtad is politikusok és egyebek, hogy én egy kicsit bánom, hogy ilyen környezetben ment, de ő volt, aki ebbe beletolta, tehát hogy most nem az, hogy ezt is felkapták, és így, tehát hogy elindult egy ilyen, ilyen rész. De erről beszélni kell. Én csak remélni tudom, és erről, hát ha megerősítitek, én csak vakon vagyok itt, hogy elindult erről egy minőségi diskurzus, mert az viszont fontos lenne.
Annyit talán csak Petihez kapcsolva zárójelbe, hogy azért az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy tehát van egy olyan, és most a témától is, meg a téma érzékenységétől is elvonatkoztatva, de milyen jelenség az, hogy bekerül valamilyen téma a köztudatba, és arra valahogy mindenki szeretne felszállni, hogy magának valamilyen hírértéket szerezzen. Tehát ez egy másik történet lehetne, de így ez is érdekes.
Igen, igen, ez is megfigyelhető érdekes jelenség. Ami szintén érdekes, és ezt én is így látom, meg olvastam is erről a sajtóban, hogy pozitív értelemben pont az ő története indított el egy nemzeti konzultációt, úgyhogy hogy elkezdtek erről beszélni mindegyik oldalon, illetve hogy nagyon érdekes, hogy a reagált mindegyik történelmi felekezet részéről egy-egy püspök, sőt, elvileg létre fog jönni egy olyan beszélgetés, ami ott lesz a Karsai Dániel, a Balogh Zoltán református püspök egyházunknak a vezetője, illetve a Fabiny Tamás. Nem tudom, hogy ez mikor, jól emlékszem, vagy február vagy márciusban fog ez elvileg összejönni, úgy szervezik, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a beszélgetésre. Nagyon izgalmas az eutanázia, és érdemes szerintem először egy kicsit ezt körül járni. Nem tudom, hogy megvan-e nektek, nekünk el kellett olvasni általános iskolában, valamelyik olvasókönyve benne volt Sánta Ferencnek a Sokan voltunk című nagyon érdekes, kicsit szívbe markoló novellája. Az Erdélyben játszódik, és arról szól, hogy nagy család, nagyon szegények, és nincs mit enni, és a nagypapa úgy dönt, hogy kimegy az úgynevezett büdös barlangba, és oda bemegy és meghal. Azért, hogy egy szájjal kevesebbet kelljen etetni. Jártam is ott Erdélyben, ez bálványos környékén van, ilyen kénes kipárolgás van a barlangban, egy gyógyhatású, de egyébként meg mérgezed a belélegzed, akkor meghalsz tőle. És le is van zárva, csak az elejébe lehet lemenni, de akkor ugye ez egy nyitott barlang volt, és oda bárki bemehetett, és nagyon sokan így vetettek véget az életüknek, tehát akár ott ilyen öngyilkossági dolgokkal is kimentek az emberek, hogy véget vessenek az életüknek. A másik nagyon érdekes, amit viszont nem tudom, hogy ti láttatok-e, van egy Fehér Árnyak című film, 1960-as, Anthony Quinn játszik benne, ez egyébként egy zseniális film, de nagyon nehezen lehet megtalálni sajnos, ebben egy eszkimó családfőt játszik. És arról szól a történet, hogy ott élnek az eszkimók, és egyszer csak egy fehér ember, egy ilyen kalandor oda keveredik valahogy, és akkor ő hogyan bolygatja meg az eszkimó családnak, illetve a törzsnek az életét. És abban van egy döbbenetes sztori, hogy a nagymama, a feleségnek az anyukája, ő már úgy érzi, hogy öreg és nincsen hasznára a családjának, mert hogy elkoptak a fogai, mert hogy a bőrt az foggal rágták az eszkimok, nem tudták máshogy megdolgozni, nem tudták úgy, mint nálunk a tímárok régebben, úgy előkészíteni a bőrt. És úgy van vele, hogy akkor ő egy plusz, ugyanez jelenik meg Sánta Ferencnél, egy éhes száj. És ő kimegy az éjszakába, azzal a hittel, hogy őt majd meg fogja enni egy jegesmedve, a veje azt a jegesmedvét le fogja ölni, és a jegesmedvének a szőréből majd ruhája lesz az unokájának. És hogy ő ezzel is a családot szolgálja, és hogy valahol ő ad a családjának azzal, hogy ő meghal. Tehát ez egy nagyon szép már önfeláldozás, de itt is az jelenik meg, hogy valaki eldönti, hogy véget vet az életének, és ez érdekes, hogy akár öngyilkosságnak is lehet ezt nevezni, de valahol akár egy eutanáziának, és hiszen már idős, már nincs előtte nagyon semmi, hát akkor minek éljen. És a harmadik dolog, ami nekem ehhez hozzá kapcsolódik, mint élmény, hogy amikor a Sote Mentálhigiénia Intézeténél tanultunk lelki gondozást, ott pont az eutanáziával kapcsolatban megnézettek velünk egy dokumentumfilmet, ez Hollandiában készült, és hát az a száraz dokumentumfilm, hogy kommentár narrátor nélkül, az a párbeszéd van bent. Tehát kázi, mint a berakne rakva a kamera ilyen élő felvételként, vagy ilyen kandi kameraként a családhoz. Ott egy szintén gyógyíthatatlan betegségben szenvedő férj, aki kéri az orvostól az eutanáziát, elfogadják a döntését, aláírja a papírokat, és kimegy a házi orvos, és megkapja az injekciót, és meghal. Teszt így egy az egybe. És nagyon érdekes volt, hogy utána volt egy beszélgetés, és nagyon felkarvaró volt így ez a film is, meg a beszélgetés is erről, hogy miért hozta meg ezt a döntést, a helyébe mit tettünk volna, vagy mint lelki gondozó, hogy tudtunk volna mellé állni egy ilyen embernek, aki gyógyíthatatlan beteg, meg akar halni, de amíg még úgy magánál van, ő dönt, és kéri azt, hogy öljék meg. És ez nagyon megosztja az embereket. Ahhoz, hogy ezt tisztán lássuk, látni kell, hogy eutanázia van Magyarországon, csak nem abban a formában, amiről most beszélünk. Mert van ugye eutanázia, hogy azt mondják neked, hogy halálos beteg vagy, de kaphatsz ilyen olyan kezeléseket, amivel meg tudjuk valamelyest hosszabbítani az életedet, és ha te ezt elfogadod, akkor még kapsz fél évet, 2 évet, valamennyit. És te azt mondod, hogy köszönöm, nem kérem, nem fogadom el a kezeléseket, hazamegyek, aztán élek, ameddig élek. Tehát ezt meghozhatod, ezt a döntést. Aztán, hogyha nem vagy tudatodnál, és csak a gépek tartanak életben, akkor a családod dönthet úgy, hogy most már kapcsoljanak le. Illetve az is egy izgalmas helyzet, és ez is egyfajta eutanázia, és ilyen előfordul, bár szerintem Magyarországon ritkán, de előfordul, hogy mondjuk a kórházban csak egyetlen egy olyan ágy van, vagy olyan felszereltségű ágy van, amivel meg tudnak menteni egy embert. De kettő embernek kéne ilyen segítség. És az orvos dönt, hogy a kettő közül milyen szempontok alapján ki lesz az, hogy idősebb, fiatalabb, több esélye van, kevesebb esélye van, és így tovább. És amiről most folyik a, hát egyfajta diskurzus talán, vagy akár vita a társadalomban, hogy az a fajta eutanázia, hogy te tiszta tudatodnál vagy, és segítséget kérsz ahhoz, hogy téged öljenek meg, ezt nem lehet. És Karsai Dániel pedig ezt szeretné. Ezt néhány nyugati államban lehet, de nálunk nem lehet.
Bocsánat, Szaki,
Igen?
ez az aktív eutanázia, a másik pedig a passzív. Ugye
Hát
ez a,
kvázi igen, így
ezt
is lehet
hívják,
mondani, aktív és
ezt
passzív,
így
így van,
hívják
igen.
általában, igen.
Igen, köszi. És hát nagyon nagy kérdés ez, az engem is nagyon foglalkoztat, hogy akkor erről most mit gondoljak én, mint egyszerű ember, mint keresztény ember, mint lelkész, mint lelki gondozó, melyik szerepből hogyan közelíteném én ezt meg, ha engem érintene, ha én lennék ebben a helyzetben, és így tovább. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ilyen szempontból az eutanáziáról, erről a fajta aktív eutanáziáról.
Én megkaphattam a témát, és hát nem mondom, hogy így vidámá tette a napjaimat, amikor erről gondolkoztam, vagy azokat az órákat, amikor erről gondolkoztam, hogy valahogy abba gondoltam bele, hogy egyfelől, ugye, tehát nagyon nehéz itt mit mondani, mert bizonyos szempontból, mert ugye egy nagyon határhelyzet, és miközben beszélünk sok más témáról is, ami mostanában megosztja a társadalmat. Na, tehát, hogy ami kényes kérdés, de azok mindig, hogyha így felszínesen nézzük, mondhatjuk azt, hogy az életmódbeli kérdések. Tulajdonképpen ki hogyan viszi az életét. Ez a kérdés viszont magáról az életről, meg a halálról, és végső soron ugye nyilván az a kérdés, hogy ki az élet, ki az életem. Az enyém, én rendelkezem felette, vagy Istentől kaptam ajándékba, és ezért az az élet, az ő hozzá tartozik. És úgy voltam vele valahogy, hogy egy ilyen kép jelent meg előttem, hogy ebben a kérdésben, és meg csomó kérdésben, de olyan, hogy minthogy így távolról látsz ilyen sziklaszirált igazságoszlopokat, és azokat így nagyon látod, és nagyon tudsz rájuk támaszkodni, és azt mondod, hogy igen, ezek megrendíthetetlen dolgok. De amikor közel kerülsz hozzájuk, vagy valahogy az a bizonyos igazságoszlop, amit eddig távolról láttál, de most az életedben valahogy történéssé válik vele kapcsolatban valami, akkor az egy nagy kérdés, hogy és ez milyen érdekes, hogy a Balogh Püspök úr levelében is előjön a szeretet, hogy jön ehhez az igazsághoz, és hogy ez az igazság meg tud-e akkor is ezzel a szeretettel együtt tartani téged, és tudsz-e belé kapaszkodni, illetve rá tudsz-e hagyatkozni akár a fájdalmak között is. Tehát, hogy igen, így azt próbálom elmondani, vagy így eldogadogni, hogy miközben ezeket az igazságokat azt gondolom, és ez nagyon egyértelmű, hiszen viszonylag azt gondolom, három lelkész beszélget itt, tehát így elég rövidre is zárhatnánk ezt a témát, így nagyjából 2-3 percen belül. De mégis, amikor ez a buta reklám, ami volt még 80-as, 90-es években, a veled is megtörténhet. Tehát könnyű úgy beszélni dolgokról, amikor azok távol vannak tőlünk, vagy könnyű, nem könnyű nyilván akkor sem, de könnyebb talán úgy beszélni, ha távol vannak tőlünk. És nagyon érdekes kérdés az, hogy beszélünk, amikor ezek közel kerülnek hozzánk. És valahol érintettek leszünk akár mi magunk is, vagy szerettünk révén, vagy valahogy. Szóval nem válaszoltam nyilván a kérdésedre. De most ezt szerettem volna elmondani.
Több dolog jutott eszembe. Bocsánat. Az első, hogy nagyon érdekes, hogy nagyon korán találkoztam a témával. Képzeljétek el, ilyen gimnáziumban bekerültem egy disputa versenybe. Volt egy ilyen, nem tudom, hogy most még vannak-e ilyenek, gyakorlatilag a vitakultúrát tanították, hogy háromfős csapatok, és ott előtte hoznak egy témát, egy ilyen általában etikai témát, ez nem egyházi dolog volt, és ott mondja el a játékvezető, hogy te ellene, te meg mellette vagy, tehát nem ne te választasz, és gyakorlatilag kapsz X mennyiségű időt, és vitázni kellett. És nekünk ez volt azon a fordulón a téma, az eutanázia. És ott találkoztam vele először, 97-ben talán, tehát ilyen tinédzserként, és nagyon megragadt bennem. Tehát, hogy nem az ragadt meg bennem, hogy voltam disputázni, meg egy ilyen versenyen, soha többet utána nem mentünk, mert kikopott sajnos, pedig jó volt, de hanem maga a téma, hogy ott az ott, és akkor ott mellette voltunk, tehát azt a feladatot kaptuk. Aztán, hogy én ellene vagy mellette vagyok, ez már egy másik kérdés. Gergő azt mondtad, hogy hát ezt rövidre zárhatnánk, hiszen egyébként igen, tehát mint teológus nagyon határozott választ lehet erre adni. Mint lelkipásztor, most bocsánat, hadd legyek ilyen skizofrén, aki nem csak elméleti kérdéseket néz, hanem életek közelébe van, ott már árnyalódik néha a dolog, és nem is az, hogy a nem mondás, hogy nem lehet, mondjuk, hogyha erről beszélünk, hanem halkabban nem. És nem tudom, hogyha én magam olyan helyzetben lennék, hogy végig kísérnék egy ilyen embert, bárhogy rokonként, akár lelki pásztorként, akár nem tudom, barátként, akkor ez hogyan variálna az adott helyzetben. Talán a teológián volt egy még Szűcs Ferenc professzornál egy etika szemináriumunk, ahol vendégeket is hívott mindig, és ilyen elég éles témákat dolgoztunk fel, vállás, stb. És ott is előjött az eutanázia is, és pont a vállás résznél mondta, nem tudom, hogy ő volt-e, vagy ott is valami vendég, kutató, Calvinról, hogy hát ugye, amikor Calvin általánosságban fogalmaz, meg úgy az ige alapján, akkor természetesen 10 parancsolat, stb. Nem lehet elválni. De ha megnézzük Calvin levelezéseit, és nem csak Calvinra értette ezt, hanem hogyha reformátorokról volt szó, bocsánat, ez még pontosabb, ha megnézzük a reformátorok levelezéseit, személyes dolgait, amikor egy egyéni eset jön elő, akkor mindig, hogy mondjam, akkor sose volt ennyire karakteres a dolog, hanem az adott szituáció döntött el, és ott nem voltak ennyire kemények. Tehát ezt érzem itt is, és ez egy dilemma. A harmadik dolog, és igazából ez a lényeg, én magam ezzel küzdök, hogy most mit kell mondanom. Hál' Isten nem vagyok olyan helyzetben most, hogy nekem állást kéne foglalnom, simán lehet, hogy holnap leszek, és akkor nekem muszáj lesz. Tehát így még van egy kis időm, már hogyha ez a podcast, ez nem egy ilyen helyzet, akkor van egy kis időm, hogy ezzel még foglalkozzak. Az elmélet, meg a többi. Én inkább azt tartom most fontosnak, hogyha mondjuk nemet mondok az aktív eutanáziára, azt a nemet az sokféleképpen ki lehet mondani. És ez egy olyan téma, ami nem lehet együttérzés nélkül, nem lehet, nem tudom, ennek egy méltósága van. Tehát még az az ember is, aki ezt kéri. Ugye, itt azért egy sajátságos helyzet, mert nem aktivisták jönnek, hogy kérjük az eutanáziát, hanem egy olyan ember, aki haldoklik. És azért ez már más mindentől kezdve, és hogy én nagyon örülök annak, hogy itt akkor, hogy ti is mondjátok, és ez engem érdekel, ennek utána megyek, van egy mélyebb, és talán árnyaltabb, és talán valódibb párbeszéd ebben, mert igen, mert itt ez nagyon, nagyon fájdalmas, hogyha így ilyen asztalra csapós módon, akár még politikai oldalakhoz, vagy ideológiai harc tér oldalakhoz soroljuk ezt a dolgot. Nem tudom, hogyan mondjunk igent vagy nemet Mind a kettőhöz szerintem itt a hangvétel, az egy nagyon fontos dolog.
Ha szabad, akkor csak Petire reagálni, írva, mondtál meg. És csak három rövid dolgot. Az egyik az nem, és ez megint csak általánosságban, és nem is most az eutanáziával kapcsolatban, de ugye nekem ez egy nagy kérdés, és de pont ennek kapcsán gondolkoztam most, hogy ez a bináris világ, amiben igen, nem, egyesek és nullák vannak. De hol van az, amikor ez árnyalódik, és amikor már nem válik ez egy relativizálássá, vagy valahogy úgy, hogy ebből nem. Tehát, hogy érzitek a kettő között, hogy tudunk mozogni, vagy szabad-e mozogni, vagy mennyire, mit lehet megengedni ebben a mozgástérben. Másik az mélyebb, és nem tudom, és lehet, hogy ez sem a témához kapcsolódik, de mégis, hogy én nemrég álltam úgy közeli hozzátartozom halálos ágyánál, amikor számunkra ő már nem volt tudatában, és direkt így mondom, mert ahogy előbb is beszéltük, nem tudjuk, hogy belül mi zajlik. Én meg vagyok győződve arról, vagy szeretném azt hinni, hogy tudta, hogy ott vagyunk vele, vagy mellette, de miközben már én is azért imádkozom, hogy tudjon békében elmenni. Tehát, hogy érti, és ez egy marha nehéz történet. Tehát, hogy akkor ez hol, mivel ez nem az eutanázia, de érti, itt is olyan halálról, és az elengedésről, az elmenetelről van szó, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy ez, és akkor tudjátok, és akkor mindig ott van, hogy de lehetnek csodák. Hát a Bibliában mennyi csodák. Szóval, tehát tudjátok, vannak, amikor az érvek azok, na, nem tudsz mit mondani. Tehát, na, megint csak dadogott, mert hogy akkor hol van a hit, hol van a hogy akkor csak a földiekbe bízunk, és abban reménykedünk, hogy az Úristen hatalmában lesz, hogy nem tudom. De én akkor azt gondolom, és így voltam, hogy ez ilyen, hogy ez így nem magamtól jött ez az imádság. Tehát én azt gondolom, hogy ez vagy a lélek adta azt, hogy amikor azért könnyű, imádkozom, hogy tudjon békében elmenni, vagy ezzel a jó halállal, ami ugye aki az énekes könyvünkben is vannak énekekben. És a harmadik, ez csak annyi, ez érdekes, hogy mondhatok műveket, az Örkény Színházban van, én láttam ezt a darabot, tehát, hogy akkor még Karcsai Dánielnek a posztja, nem, tehát a darab címe az, hogy Isten, Ferdinand von Schirach a szerző, egy német szerző, és az Isten itt az orvosra vonatkozik, és a sztori az, hogy van egy, hát van, amikor egy nő, van, amikor egy férfi a darabban, akinek a házastársa 50 év házasság után meghalt. Egyébként a nénivel láttam, tök egészséges, de azt mondja, hogy minden megtörtént az életében, ő már nem akar tovább élni. És akkor, és ez egy ilyen vita színház, hogy ott van a házi orvosa, ott van ilyen orvosi kamarai elnök, ott van egy pap, ott van filozófus, pszichológus, tehát csomóféle íz, és így elmond. Tehát itt nagy előadás olyan értelemben nincsen, hogy nagy cselekmény a színpadon, nincsen egy ilyen vita színház, ügyvédek, jogászok ott vannak. És nagyon érdekes az egész sztori, és az az érdekes, hogy a végén megszavaztatják a közönséget, hogy akkor ezek után, akkor hogy van, és ennek a darabnak a végén, tehát miután, és ott van egy kis szünet. Ha érdekel, majd elmondom, milyen alányok jönnek el. Szerintem lehet nagyjából átlagolni. És a végén akkor itt felolvasták el a Karsai Dániel levelét, de magát a darab még a Karsai Dániel története előtt került bemutatásra. Ezt is szerintem a súnócba érdemes betenni, mert sokféle szempontot.
Oké. Okay. Nekem ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy történet jutott először az eszembe. Szintén Sotementálon tanultunk, és az egyik tanárunk több mint 20 évig volt onkológián lelki gondozó. És nagyon szépen elmondta nekünk, amikor ez a téma egy előjött az egyik esetnél, hogy a haldoklók sose a haláltól félnek, hanem a kiszolgáltatottságtól, a megalázottságtól, a fájdalomtól, a magánytól, hogy egyedül kell ezt az egészet végigcsinálniuk. És azt mondta, hogy nagyon sokszor átélték azt az onkológián, ami ilyen már tragikomikus volt, hogy hogyan próbálnak meg öngyilkosok lenni azok a betegek, akiknek már annyi ereje nincsen, hogy önmagukkal végezzenek. És hogy nagyon ez jutott eszembe, hogy azok a szenvedők mennyivel méltóbban távozhattak volna, nem abban a kiszolgáltatottságban, megalázottság, magány, félelem, szorongások közepette. És Karsai Dániel is erre hivatkozik, és ez egy érdekes, szerintem központi témája, gondolata ennek, hogy emberi méltóság, hogy méltón elmenni ebből a világból. És nagyon izgalmas az a kérdés, hogy ezt most mi jogilag közelítjük meg, teológiailag közelítjük meg, és ez egyik gondolatom az, hogy teljesen más megközelítés, akár a jogi, akár a teológiai, és itt akkor igazából világnézetek és értékrendek különbsége jelenik meg erőteljesen, vagy akár mondhatni liberálisabb gondolkodással, vagy konzervatívabb gondolkodással közelítjük meg ezt a témát. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert bennem is egy fajta ilyen feszültséget okoz az, hogy lelkészként, keresztény emberként, a teológusként tudom, hogy mi az etikus válasz erre keresztény emberként, de hogyha benne lennék, nem is az, hogy egy szerettem, mert akkor ott hozzátartozóként vagyok, hanem amikor én lennék benne, akkor ki tudnám azt mondani, hogy nekem most már tényleg az lenne a legjobb, ha meghalnék, de nem választom ezt az utat, hanem hagyom, hogy amikor majd véget ér, akkor véget ér ez az élet. Akármennyire is kiszolgáltatott vagyok, és méltatlan, és nem tudom mi, és félek ettől, és bennem ez okoz egy kis dilemmát, és én nem akar, tehát nem szeretem azt, amikor mi keresztények így a valóságról lehasítjuk magunkat, meg a mondandónkat, hogy teológusként itt beszélünk a nagy dolgokról, de közben nem engedjük közel a valóságot magunkhoz. Tehát, hogy ez tényleg most így válik igazán valósággal számunkra, és a saját példám, vagy élethelyzetem, inkább ezt mondanám, vagy tapasztalatomban jön elő az, hogy sokat beszéltem és beszélek arról, hogy van feltámadás és örök élet. És ez nekem egy hit igazság. De amikor meghalt az apám, akkor nagyon szembe jött velem ez a kérdés, hogy na akkor most én hiszem-e a feltámadást és az örök életet? Vagy azt mondom, hogy srácok, ez ennyi, vége, és ennek nincs tovább. És nagyon, tehát ez nekem egy ilyen a gyász mellett egy ilyen nagy hitkérdésé is vált, és kvázi újra meg kellett harcolni a hitemet. És azt gondolom, hogy amellett, hogy keresztény emberként azt mondjuk, hogy nem, ez számunkra annyira nem elfogadható feltétlen, egyénileg meg kell ezt harcolnunk mindannyiunknak. És az elő fog jönni akkor is, amikor mondjuk a saját halálunk közeleg, és már tudjuk esetleg, hogy meg fogunk halni, és azt mondjuk, hogy és már igénybe lehetne venni Magyarországon, akkor igénybe vennénk-e ezt a lehetőséget. Egy másik kérdés, nem tudom, azt tudjátok-e, utána olvastál esetleg te, Gergő, vagy Peti, neked van olyan ismereted, hogy a Biblia mond-e erről konkrétan valamit, vagy találunk-e utalásokat az eutanáziával kapcsolatban?
Ergő, te biztos utána néztél.
Hát az érdekes, hogy direktben nem, hanem megtaláltam a Lelki Fröccs podcastet, akik erről biblikusan beszélgetik, illetve azt az oldalát domborították ki, amit szintén a show notes-ba be fogunk tenni. És nagyon érdekes, hogy van valamilyen formában, de ott inkább ugye a öngyilkosság jelenik meg több helyen a Szentírásban, illetve az, amikor ez a valaki öljön meg, azt nagyon érdekesen kibontják, hogy amikor az Ószövetségben a fegyveres konfliktusoknál, tehát amikor Saul azt kéri a szolgáját, hogy szúrja le, mert hogy akkor neki ennyi volt. Vagy akár Júdás az Új Szövetségből, szintén nagyon izgalmas, hogy ő úgy dönt, hogy véget vet az életének, hanem is az a fajta eutanázia, mint ő szól, hogy betegség van, hanem ott teljesen más dolgok vannak a háttérben. De így nagyon tanítás nincsen róla. Tehát, hogy most mi mit gondoljunk erről. Sokkal inkább talán az élet oldalára lehet megközelíteni, amit te is mondtál, Gergő, hogy ki az életem.
Nagyon, ugye, kibocsánat, vagy... Ne.
Nyugodtan, mondja csak.
Tehát, hogy ugye, amit én olvastam, de ugye az sem nyilván eutanázia, csak hasonló, vagy tehát az is így inkább úgy gondolom, hogy az élet visszaadásának a vágya, akkor ez egy ilyen szép megfogalmazás lehet akár. Ugye Jób könyvében többször, illetve hát Illés, amikor a futás után, hogy...
A halálvágyak.
Igen, vente uram az ütletemet. Igen, de nem tesz... Tehát ez nem egy ilyen szuicid, vagy meg nem is eutanázia, hanem az, hogy elég van az életből, de amikor van feladat, meg megy tovább, akkor az van.
Igen, meg hát Mózesnél is megjelenik ez, hogy
igen.
kicsit besokkal azt, azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha meghalna, vagy akár mondhatnánk Pált is, bár az kicsit más kontextusban, hogy vágyom innen elmenni, vágyom az Úrral lenni, és hogy mégis tudom, hogy még itt van feladatom, dolgom. Nagyon érdekes az, hogy, és szintén a Lelkifölcs podcastben említették, és ezt érdemes elolvasni, a Kszerovics Gézával a Mindenem él című beszélgetés. A Kszerovics Gézát, Peti, te ismerted, ő itt Pápán is tanított személyesen, és jó ismerősöm volt neked, nem tudom, Gergő, te ismerted de őt személyesen, szintén. És hogy abban a beszélgetés, hogy ő szintén így halt meg, hogy ő is így lebénult. De hogy ő nagyon szépen így bizonyságot tett az életről, a reménységről, a Krisztusba vetett hitről, és az a beszélgetés, ami az embertársban, azt hiszem, ott jelent meg, nagyon-nagyon szépen ezt kibontja. És talán a megközelítés az izgalmas itt, hogy honnan közelítette ezt meg Szerovics Géza, még így az élete utolsó időszakában, hogy ő már jó pár éve meghalt, és melyik oldalról közelíti meg Karsai Dániel. És a Fabinnyal is van egy beszélgetés a Válasz Online podcastben, ahol erre is kitérnek. Ugye a Fabiny írt egy levelet a Karsainak, és a Fabi nagyon szépen felhívja arra a figyelmet, ami nekem egy fontos szempont, hogy ő, mint evangélikus püspök, mint keresztény ember ezt a kérdést így látja, de Karsai Dániel meg nem hívőként közelíti meg ezt a kérdést, és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség szerintem. És ez azért is fontos, mert és szeretném hangsúlyozni, mert a kicsit nekem olybá tűnik, ahogy most ez a téma megjelent a médiában, mint hogyha a keresztények lennének a rossz fiúk. Hogy itt van ez a szegény ember, aki beteg, és milyen szörnyű halált fog halni, azt szeretné, hogy még ezt a szörnyűséget ne élt, hanem hadd lehessen egy ilyen jó halála, egy eutanáziára. És erre azt mondják a keresztények, hogy nem, ez annyira nem oké. És hogy így egy picit így, mintha ezt sugalná a média. És mégis nagyon szép ez, hogy most az ki az életem, és mifelől közelítem meg. Mert a hívő emberként azt mondom, hogy az életem az Isten kezében van, akkor azt mondom, hogy ő mondja meg, hogy hol van annak a vége, és nem én akarom ezt a kezembe venni. Egy nem hívő embertől pedig én nem várhatom el, hogy ugyanúgy gondolkodjon, mint én. Azzal együtt, hogy ez meg az én véleményemet nem kell, hogy háttérbe szorítsa, hogy megváltoztassa. Attól még az én, sőt, nem is vélemény, hitvallásom ez, hogy az életem az Istené. És ha hasonló helyzetben lennék, biztos, hogy nagyon nekem szegezné a kérdést, és biztos, hogy belső vívódásom lenne ebből, de tudom, hogy az Isten meg tudna ebben engem tartani. De hogy Karsai Dániel pedig nem hívő emberként tekint erre az egészre. Ő, mondtam, emberi méltóságot emleget, és ő jogászként küzd, hogy ezen lehessen változtatni.
Hát az az érdekes, hogy én ott nem is vitatkozik, csak tenném hozzá azt, amit mondasz, ahhoz, amit mondasz, hogy igen, azt gondoljuk, mi, hogy az életünk Istené, de azt gondoljuk, hogy minden élet, vagy mindenkinek az élete Istentől van. És éppen van a különbség, hogy most azt mondanám, hogy ezt feladhatjuk, de nyilván nem erről van szó. Tehát meddig mehetünk el ebben? És azt gondolom, hogy Korsai Dániel is, nem tudom, de hogy mondhatod, hogy jogászként, szerintem ő inkább így olyan emberként küzd ebben a történetben, aki tudja, hogy hónapokon belül meg fog halni, és valószínűleg azt is tudja, hogy hogyan. Szóval, hogy nagyon nehéz ez az egész sztori meg, hogy mi hogy álljunk ehhez hozzá. Tehát, hogy mi azt hiszük, hogy az ő élete is az Istentől van. Na, szóval érdekes, szóval csak ilyen kemény mondatokat lehet mondani, miközben az ember szíve meg tényleg összeszorul az egész sztoriban.
Nagyon érdekes, mert nekem itt több ilyen járulékos dolog jutott eszembe. Mindjárt itt ez, amit most mondtatok. Az első, ami eszembe jutott, az hogy itt a méltóság előkerülés most nagyon óvatosan fogalmazott, és egy kicsit messziről indulok, amikor második János Pál pápa nagyon-nagyon beteg lett, nem tudom, emlékeztek el, nem is nagyon beteg, már elkezdett öregedni. És így. Kerekesszék, stb. És akkor jöttek ilyen hangok már nagyon korán, hogy Hát le kéne mondania, mert hát így már nem, hát meg hogy néz ki. Tehát nem így volt megfogalmazva, de hát már úgy kell kitolni egy kocsin az erkélyre, meg ilyenek. Én akkor döbbentem rá, hogy de emberek, mi ezzel a baj? Attól még, hogy beteg valaki, vagy idősödik, mert nem is feltétlenül betegségről van szó, nem tudja használni a lábát. Most attól miért? Miért értéktem? És én akkor szembesültem először azzal, ami a mi kultúránkban van, már nagyon régóta, ugye a halállal nem tudunk mit kezdeni, tehát az idősödéssel se tudunk mit kezdeni, és ezeket el kell, aki idős, az már nem jó, hogy ez nincs kimondva, de hogy az egész kultúránkat meghatározza, ezért dugjuk el ezeket az embereket szem elől, meg már nem jó, és ez nagyon élesen jött elő. És hogy mondom, hogy messziről jövök, de hogy értitek, és most nem Kashai Dánielről beszélek, és ezért mondom, hogy óvatos vagyok. Az ő saját élete, meg ő mit szeretne, ezt tiszteletben tartom, de hogy így a korunk és a kultúránk, hogy azt nem lehet méltósággal venni azt az embert, és ápolni azt, aki mondjuk akár egy demencia végén van, vagy egy betegség végén. Nem tudom, hogy érthető, amit akarok, tehát hogy valahol ez egy kicsit így elveszett, és az ha és ez nem a haldoklóé, hanem akik körbeveszik. És mondjuk nem tudom, most egy hospice ház. Ott valószínűleg utolsó pillanatig megkapja valaki, és elhiszem azt, hogy lehet, hogy a szerencsétlenebb vidékeken az elfekvőben meg a kutya oda sem néz az emberre, és ez teljesen más. Na mindegy, ez egyik, ami eszembe jutott, ez a méltóság kérdése. A másik, hogy azért is veszélyes ez az egész dolog, mert mondjuk, oké, most engedjük meg. Orvos beadhatja, persze, előtte vannak ilyenek, hogy tényleg beszámítható, akarja, nem tudom, hogy megy ez nyugatabbra. De amilyen rossz az ember, meg amilyen gonoszak vagyunk, szerintem 20 éven belül meg lenne az első visszaélés. Az első olyan ember, vagy olyan orvos, aki egyébként meg egy szociopata és olyanokat nyír ki, akiket nem kellene. Tehát, hogy olyan kiskapuk nyílnának meg, és lehet, hogy olyan emberek halnának meg, akiknek nem kellene. Tehát, hogy szerintem egy ilyen óckodás is van ebben. Na és akkor a harmadik dolog, ami eszembe jutott, és ez már a saját helyzetünk, hogy ahogy mondtad, Szaki, hogy olyan rossz fiúk, így keresztények, de hát nem vagyunk döntés helyzetben. Tehát, hogy bocsánat, de ez ilyen szempontból viszont nem a magyarországi keresztények hozzák a jogszabályokat. Tehát, hogy oké, még akkor is, hogyha persze a politikum lehet, hogy minket hoz oda ideológiai háttérként, de azért álljunk meg, tehát, hogy és itt például pont ez, hogy ez egy valós kérdés, hogy én keresztényként a hitemből mondhatom azt, hogy én nem mer az Úristené, de hát, hogy és ezt is félve mondom, mert aki akar félreért most, hogy aki pedig nem, neki miért ne lehetne szabadsága erre, hogy ezt tegye a saját lelkiismerete miatt. De nem én hozom meg a jogszabályokat, tehát hogy nem mi vagyunk előtérbe hozva, és egy jó társadalmi vita, és én nagyon remélem, hogy akkor ebből ez lesz, hogy lehetne egy érett vita, az nagyon szép dolgokat hozna elő. És hát, ha a döntéshozók jó döntést hoznának, nem tudom. És most nem a felelősség eltolás akarom, de nem. Ha egy csomó társadalmi kérdésben meg se kérdeznek bennünket, itt most hadd ne legyünk, akkor mi a...
Nem vagyunk döntéshelyzetben, de döntéshelyzetben vagyunk, illetve leszünk. Az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy azért simán neked szegezheti bárki a kérdés, hogy lelkészként erre most mit mondasz, igen vagy nem. Másrészt meg beadták a kérvényt, hogy népszavazást írjanak ki. És ha kiírják a népszavazást, akkor pedig ott van az, hogy felelős állampolgárként és keresztény emberként te hova húzod az X-et, igen vagy nem, illetve ha téged kérdeznek meg, hogy a lelkész úr akkor most mondja meg, hova rakjam az igenhez, vagy a nemhez. És erről még van egy kérdésem, csak még van egy gondolatom előtt, hogy az pedig végtelenül szomorú és sajnálatos, hogyha bármelyik politikai erő, akár a kormány, akár az ellenzék bennünket keresztényeket akar használni, akár ebben, akár más kérdésben, ahogy arra volt és van is példa sajnos, hogy a saját ideológiáját megerősítse, vagy alátámasza, vagy legalizálja. A másik, amit mondták korábban, azt én is érzem, tapasztalom, hogy a halál tagadásának a kultúrájában élünk. Tehát, hogy 100 évvel ezelőtt egy kisgyerek simán látott halott embert, mert a nagypapa, nagymama fel volt ravatalozva a tiszta szobában, és háztól temettek. Ilyen már nagyon nincs itt a környékünkön. Én még Erdélyben voltam ilyen temetésen, és egy, hát már lassan másfél éve a kedves barátom Barta Jóskának a temetésén nyitott koporsóval volt felravatalozva a Hótmarosi Református templomban. És bennem is először az ott, mert beléptem a templomba, hogy húha, hát itt én sem láttam még holttestet, pedig már 40 elmúltam akkor, és nem egy holttestet láttam, hanem a halott barátomat láttam, és nagyon más volt ez. Sokkal, sokkal többet adott és tett hozzá ahhoz, ahogy tőle elbúcsúztam, mint ahogy az összes meghalt rokonomtól, köztük az édesapámtól is, akinek a halála előtt egy héttel találkoztam vele, és utána már csak egy urna volt. És nem volt az, hogy őt a család lemosdatja, felöltözteti, fel van ravatalozva, stb. Virrasztás van. És hogy ez nagyon-nagyon eltűnt. Tehát én ott Erdélyben ez nagyon közel jött hozzám pozitív értelemben, és azt látom, hogy nagyon idegen nálunk, mert a temetés is. Tehát olyan élet... Furcsa ez a kifejezés, hogy életidegen. Tehát, hogy úgy távol tartjuk magunktól az egészet. És távol tartjuk az öregeket, sőt az öregedést is, és vannak ezek a idézőjelbetéve kedvenc mondataim, az 50 az új 30, tehát hogy nem fogadjuk el azt, hogy múlik felettünk az idő, és nem fogadjuk el azt, hogy meg fogunk halni. És nem fogadjuk el azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva a halálnak, mert a fene se tudja, hogy lesz vége. És nem választhatom meg, hogy lehet, hogy hónap a fejemre sik egy tégla, lehet, hogy 2 év múlva infarktus kapok, de lehet, hogy 95 éves koromig fogok élni, és aztán egyszer csak szép csendesen elalszom. Tudja fene. Nem tudjuk, hogy lesz vége. Tehát, hogy ennek a szorongása is benne van, és szerintem, amikor előjön az eutanázia kérdés, akkor ezzel is szembe kell nézni. És emberileg, sőt, lelki gondozóilag nagyon átérzem a Karsai Dániel helyzetét. Én se szeretnék totál kiszolgáltatva és szorongás és félelem közepette meghalni. Ezt senki se szeretné, ő se, meg senki se. Mondjad, Peti.
Csak azt akarom, amit mondtál, hogy megkérdezzek és mondani kell, ez akarok csak annyit, hogy, és válaszolok is nekem, ha megkérdeznek, válaszolok, nekem inkább az a fontos, és ide kanyarodnék vissza a téma miatt, a téma fontossága miatt, és, hogy válaszolhatok úgy is, hogy 3 mondat, hogy nem, már, ezt mondja a Biblia, vagy tudom azt mondani nek, aki engem, mint lelkipásztor megkérdez, és nekem válaszolnom kell, hogy na, holnap ráérsz, egy órát üljünk le, és ezt körbeállva. Tehát nekem ez a fontos, hogy és az elején is mondtam, hogy ezt a témát vegyük elő jól, és lehet jól nemet, meg igent mondani. Értitek? Tehát, hogy én nem ott elattolni akarom a felelősséget, hanem hogy hadd ne egyszerűsítsük már legalább ezt le. Ilyen 2 mondatra. Nem tudom, tehát... Nem csak ennyi, hogy én válaszolok, sőt, elmegyek a népszavazásra is elmegyek, hiszen állampolgári jogon, sőt, hát egy közösség vezetője vagyok, tehát hogy nem, ebben nem akarom magamat kivonni, csak hogy nem mindegy, hogy hogyan.
Ha már a szavazás, az őrkényben ugye mondtam, hogy megszavaztatják az embereket, és tehát az az izgalmas, hogy utána és a őrkény honlapján fent van minden előadásról, hogy mi lehet a szavazás. Az eredménye ott vannak sorba. De érdemes ezt megnézni. És úgy lehet szólni, hogy kijössz az előadásról, és akkor ilyen fehér labdák vannak, és akkor igen, vagy egy nem dobozba dobod a labdádat. Én a nem dobozba dobtam. És érdekes, hogy nagyjából egyébként olyan 60-40%-os átlag jön ki az eutanázia mellett. Nos, ha azt feltételezzük, hogy egy népszavazáson is mondjuk eljön neki, szabad egy 20% különbségre egy ilyen dolgot eldönteni. Szóval, hogy ez is egy érdekes történet. Ami nekem ebben a És ez csak arra reagálva, hogy mondtad Gergő, hogy azt mondják, hogy mi keresztények vagyunk a rossz fiúk, lehet, hogy vannak, akik ezt mondják, de mi közvetlenül pont a Karsai Dániel az, aki nem, hanem aki nyitott erre a párbeszédre, és hajlandó leülni és beszélgetni, és nem egy ilyen merev falak, tehát hogy nagyon képviseli az igazságát, az állítását, de erről hajlandó beszélni, és nem le bombázni, vagy torpedózni vele a másikat. És ez nekem nagyon szimpatikus, ez a nyitottság, és ez egy ilyen, hát hogy ennek az ügynek egy ilyen, mégiscsak egy szépsége, vagy valami, ami túlmutat a szekértábor, vagy most így hülyén hangzik, idézőjelben a hitvitákon, de hogy, mert hogy mégis valójában még, ez tényleg az, valójában az, de ezen túlmutat. Szóval itt a halálról beszéltünk, meg a méltóságról, és azt gondolom, hogy és ez az, ami tényleg elgond és nehéz, hogy akik ebben a betegségben vannak, meg nyilván még biztos számos másféle betegségben levők is, és nyilván nektek is van olyan ismerősötök, aki akár egy rák miatt megjárta tényleg a földi poklokat, vagy egy agyvérzés, vagy valami, és hogy hát ez, hogy elvész a méltóság, vagy az, amit méltóságnak gondolunk. Tehát nem az a méltóság, hogy ott fekszünk a koporsóban, vagy nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy addig mi lesz velünk, meg a családunkkal, akik szeretnek bennünket. És ez a nehéz történet. Olyan érdekes, hogy két történetet hadd mondjak, csak hogy ez mennyire nem egyértelmű, vagy megint ugye ez a kerengünk. Nem még egy pszichológus mondta elő, hospice házban dolgozott, és hogy ott a haldokló betegeknél volt egy férfi, 41 néhány éves. És hogy hát már tényleg a halála előtt volt, és megkérdezték, kére fájdalomcsillapítókat, tehát amik elnyomják a tudatát, és azt mondta, hogy nem, mert hogy annyi mindent megélt az életben, hogy a halálát is szeretné megélni. Nem szeretne elmenni mellette. És ez nyilván ez nem most nem egy példatörténet, csak ez is egy dolog. És a másik, és ez ugyan nem az eutanáziával, de itt miközben beszéltetek, végig ott csengett, hogy Márainak, ugye, tehát 1900-ban született, és 89. február 21-én halt meg, ugye öngyilkos lett, fejbe lőtte magát. És az utolsó a naplóbejegyzés, ami megjelent, az január 15-ei, tehát 6 héttel mondjuk előtte, az öngyilkosság előtt, és ez, hogy várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom, itt az ideje. És másfél hónap múlva még öngyilkos lesz, hogy mégiscsak sürgeti. Szóval, hogy nagyon érdekes ez, hogy amit veszünk, hogy vannak igazságaink, és amikor ezek az igazságok életbevágó kérdésé válnak, akkor valószínűleg ezt mondom, amit az elején mondtam, hogy akkor az Isten szeretetében meg tudnak ezek tartani.
Igen, és ehhez kapcsolatok meg kicsit visszanyúlok az előző gondolatomhoz, hogy mélyen átérzem, hogy nem jó így meghalni. És az a kiszolgáltatottság és méltatlanság és rengeteg minden. De hogy erről nekem meg Jézus jut eszembe, hogy ő nagyon sokszor ilyen emberekhez lép oda, tehát a leprások gyógyítása, 38 éve beteg ember a Betesda tavánál, a vérfolyásos asszonya, és hogy ez mind olyan, hogy ilyen reményvesztett emberek, akiknek szinte esélytelen a gyógyulás. Hogy a Jairus lányánál, hogy nincs erés, nincs remény, és hogy Jézus jön, és Jézusban van a válasz. És béna ez, hogy a Jézus minden kérdésre a válasz, hogy ezt ne tudjuk, hogy így nem igaz ebben a formában, de hogy ő tudott lenni, és ő tud ezen változtatni. És ezért van az bennem, hogy egy ilyen helyzetben, hogy csak teológiai igazságokat puffogtatok, akkor az nagyon rideg és taszító tud lenni. Sőt, az nem csodálom, hogy valakit akár haragra is gerjeszt, hogy lehet ilyen érzéketlenül hozzáállni egy ilyen kérdéshez. De ha csak nagyon az emberi együttérzés van bennem, akkor meg elvesztem a fókuszomat, ami Istenre irányul. És hogy Jézusban meg annyira benne volt az Isten igazság és az Isteni szeretet is, tehát hogy nekem így ő jutott így eszembe. És most már Peti, egy kicsit így lelőtted a a kérdésre a válasz, de hogy ha most eljön ez a pillanat, hogyha eljön ez a pillanat, hogy kírják a népszavazást, akkor ti mit fogtok behúzni? Hogy igen, legyen eutanázia ebben a formában, vagy nem, ne legyen.
Egyértelműen.
Mint magyar állampolgár, aki gondolok erről valamit, és hitemből is következik. Nem.
Én is nemmel fogok válaszolni, ha eljutunk odáig, hogy lesz erről a népszavazás, de nagyon fontos, amit mondtál, Peti, hogy ez jó, hogyha egy ilyen átgondolás előzi meg, hiszen nem egy csípőből, mert nem tudom, sokat gondolkodtam ezen a témán, nem hiába hoztam meg, nem is beszélgettünk róla, és ha valaki megkérdez, akkor én is szívesen erről beszélgetek. És nekem ez nagyon fontos, hogyha nemet mondok az eutanáziára, az nem jelenti azt, én mert nem vagyok érzéketlen és rideg, hogy nemet mondanék a szenvedő ember szenvedésére, vagy akár konkrétan Karsai Dánielre, mint emberre. És nagyon tetszik, és egy kicsit záró gondolatként hadd hozzam ide, amit Fabin Tamás mondott, amikor vele beszélgettek erről, nem szó szerint idézem csak a lényeget, hogy ő ezt mondta, hogy ő nem tud igent mondani az eutanáziára, és ő nem is kötelezheti a nem hívő embert arra, hogy imádkozzon vagy higgyen, de ő imádkozik Karsai Dánielre, és ha ott lenne mellette, akkor mondjuk abban, hogyha lehetne eutanázia, és épp ott lenne az a pillanat, hogy ő megkapja azt a gyógyszert, vagy azt az injekciót, akkor sem értene vele egyet, de tudna érte imádkozni. És nekem ez egy nagyon szép válasz volt abból a szempontból, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hogy most is tudunk érte imádkozni, meg minden egyes ilyen hasonló helyzetben lévő és minden szenvedő emberért, és ha kell, akkor odaállni mellé az Isten szeretetével, azzal együtt, hogy továbbra sem értünk egyet ezzel a fajta dologgal, hogy legyen Magyarországon ilyen eutanázia.
Én előbb volt csak annyi, hogy olyan gyorsan rávágtam ezt a nemet, amihez most is tartom, de talán annyi lábjegyzetet, és tényleg miközben, vagy mielőtt már mondott volt benne, de hogy valahogy úgy húzzám be ezt a nemet egy olyan imádsággal, hogy tudjak ehhez a magam életében is hűséges lenni, meg mások életében is hitelesen és szeretettel képviselni. És azért és még egy jutott eszembe csak itt, hogy de azért mégiscsak titkokról beszélünk. Jó, lehet, hogy ismerjük a fájdalmat az utolsó pillanatig, de az utolsó pillanatot nem ismerjük. Amiről beszéltünk itt, hogy mi van ott, és akkor a tudatban, a lélekben, azt nem tudjuk, ez titok. Ja.
Hadd hangozz, mondjad, Peti.
Nem annyi csak, hogy az az egyház, amelyik nemet mond az eutanáziára, az aktív eutanáziára határozottan, annak az egyháznak, és ebben magamat is értem, annak az egyháznak ott kell lenni bármilyen haldokló mellett az utolsó pillanatig, még a nem hívő haldokló mellett is, hogyha ott tud lenni. Akár megadni azt a méltóságot, amit lehet, hogy a családtagja is adnak meg az utolsó pillanatig. Ki kell bírnunk ott lenni a másik mellett. Annak az egyháznak, amíg nemet mond az aktív eutanáziára, annak az egyháznak sokat kell tenni azért, hogy a halálnak és az oda vezető útnak a torz megjelenés a kultúrában gyógyuljon. És méghozzá úgy, hogy mi a feltámadás és a feltámadott, bocsánat, aztán még pontosabb, a feltámadottal együtt tesszük ezt, és a saját feltámadásunk reménységével. És annak az egyháznak, ami nemet mond az aktív eutanáziára, annak életközelének kell lenni. Ez most közhelyesnek hangzik, de fontos, ezen gondolkodok, hogy ez része valaminek, hogy én nemet mondok, ez nem csak úgy áll keresztény emberként. És ez egy nagyon komplex, és nagyon sok minden összefüggő, és nem, én ezt így hozzátenném, hogy ha ezt a nemet mondom, amellett például igent kell mondanom Karsai Dánielre a szeretetben, és tényleg akár az ellenségem, és az utolsó pillanatig ott kell lennem egy ilyen irgalmas samaritánusként, hiszen gondoljatok bele, az eutanáziára nincs szó meg, hogy ez egy kísérni haldoklót, igen, és például a samaritánus nem tudta, hogy feltétlenül életben marad az, akit oda vitt. És van, amikor nem marad életben akit összeszed az ember az út mellett, vagy segít. Tehát ezek kemény kérdések. Igen.
Igen. Kicsit továbbivel gondolatmenetet, hogy ha nemet is mondunk az eutanáziára, de az életre, sőt az örök életre meg igent mondunk. És ebből az oldalból, vagy erről a szempontból közelítjük meg ezt a nagyon fontos kérdést. És hát így zárásként ez a kérdés hadd hangozzon itt, aztán mindenki keresse rá maga válaszát, hogy kié az életem. Én nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést, megköszönjük a hallgatóknak, hogy a végighallgatták itt ebben a sötét, hideg januári időszakban ez a szívderítő és könnyű téma, ami így elénk jött, de hát fontos, hogy erről is beszéljünk. Ne csak a szép és jó dolgokról, hiszen ez is az életünknek a része. Köszönöm még egyszer, kövessetek be minket a Facebookon, meg ajánljatok minél többeknek, és akkor majd jövünk februárban. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.